Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, a katolikus egyház szellemi helyzetéről elmondhatjuk, hogy ezekben az évtizedekben, a 19. század első harmadában a filozófiai és teológiai modernizáció reformista képviselői, és korántsem csak Lamennais szellemi körének tagjai, a liberális politizálás, a demokratikus parlamentáris államiság, a belső egyház szerkezeti reformok szószólói voltak, ám kevés kivételtől eltekintve óvakodtak attól, hogy reformeszméjüket a hittudomány és a metafizikus bölcselet világára is kiterjesszék. 16. Gergely és 9. Leó pápasa és 9. Pius pápasága idején a reformeszméket cenzúrázó tanítóhivatal erre válaszolva nem csupán általában a politikai radikalizmus és a liberális eszmék, hanem az egyház belső életét érintő javaslatok ellen is szót emelt. Ám elsőként éppen hivatalos egyházi fórumokon merült fel az a gyanú, hogy a társadalom bölcseleti reformeszmék hátterében a katolikus hittől és bölcselettől gyökeresen idegen ontológiai, ismeretelméleti törekvések állnak. Rómában nem csupán az keltett komoly félelmet, hogy a katolikus reformeszmék hátterében a felvilágosodás racionalizmusának hatása körvonalazódott, hanem annak jelei is, hogy a korabeli katolikus szellemi élet egyre nagyobb figyelmet fordított a kortárs protestáns gondolkodás, annak hitelvi módszertani bölcseleti liberalizmus racionalizmusa felé. A római szakértők úgy gondolták, ezeknek a fellazító hatásoknak a katolikus szellemi életben való érvényre jutását mindenképpen meg kell akadályozni. Ám az ellenkező látszat ellenére a tanító hivatalnak a modern idők veszedelmére figyelmeztető állásfoglalásai mögött az 1860-as évekig egységes koncepció határozott teológiai, filozófiai meggyőződés nem állt. Inkább alkalmi reagálások voltak, sok esetben pedig az elvivé magasztosult ellenforradalmiság és antiliberalizmus mögött alig volt valami más, mint a pápai állam pillanatnyi politikai érdeke, vagy az európai közélet világában való esetlen lavírozás kísérlete. Egy ilyen hithű konzervativizmusnak álcázott filozófiai elmélettelenség azonban nem volt sokáig fenntartható, és erre a hittudósok széles tábora már a 48 körüli időkben világosan rátalált, függetlenül attól, hogy a hagyomány vagy a modernség jegyében látta volna helyesnek a katolikus egyház szellemi pozícióinak megújítását. Már-már botránykőnek számított ezekben az évtizedekben, hogy az újkori racionalizmus és felvilágosodás szellemi kihívásaira az egyház semmilyen feleletet sem ad. 48 után ezért született egyre több olyan kísérlet a német, francia, spanyol, olasz szellemi életben, amelyek a katolikus teológia és bölcselet megújításának jegyében igyekeztek számot vetni azzal, amit a kortársak modern gondolkodásnak, a laikus szellemiség kihívásának tekintettek. Ezek az elméletek már nem pusztán az új Európa társadalmi politikai realitásával való szembenézést tekintették feladatuknak, hiszen legkésőbb a 48-as forradalmak idején már világossá vált, hogy a polgári, az ipari civilizáción, a piac és a politikai demokrácia mechanizmusán alapuló új világnak valójában nincs alternatívája, és a katolikus egyház múltbéli közéleti pozíciói nem szerezhetők maradéktalanul vissza. Ha tetszett, ha nem, a katolikus egyház része volt immár ennek az új Európának. A kérdés inkább az volt, hogy miként lehet ezeket a változásokat is elfogadva megújítani az egyház hitét, hittani bölcseleti pozícióját, egy új világban való szellemi jelenlétét. Az időben legkorábbi a teológiai és bölcseleti alapokat megújítani akaró próbálkozások intellektuálisan irritáló előzménye az volt, hogy az előző évszázad racionális hit kritikája a keresztény kinyilatkoztatás teológiáját elvileg észszerűtlennek, szellemileg tarthatatlannak, megalapozhatatlannak, történelmileg képtelenségnek minősítette. Az ilyen kritikák miatt a katolikus gondolkodásban támadt nehézségeket kívánta orvosolni, némileg talán az ellenvéleményeket és bírálatokat ki- és megkerülni akarva a teológiai reform korai, a romantika szellemétől sem teljesen érintetlen irányzata, a tradicionalizmus, amelyet a francia szellemi életben Louis Gabriel de Bonald, Louis Eugène Botten és Augustin Bonetti, a német katolikus tudományban pedig a bajor vallás bölcselő Franz von Baader képviselt. A tradicionalizmus sok vonatkozásban állt közel a korabeli katolikus konzervativizmus társadalom elméletéhez. A tradicionalisták első nemzedéke az ultramontanizmusnak is híve volt. Irányzatuk, iskolájuk közös szellemi kiinduló pontja az ész, a ráció, mint dogmatikai megismerési mód minden hatóságába vetett hit elutasítása volt. Véleményük szerint az egyéni értelem önmagában nem alkalmas a metafizikai és vallási tudás megszerzésére, az ilyen ismeretek megfogalmazására, befogadására vagy elvetésére. A vallás dolgai tehát nem észszerűek vagy észszerűtlenek, hanem ész felettiek, értelmen túliak. Így az ember Istenről való tudásának forrása nem lehet a spekulatív gondolkodás, az értelmi belátás, hanem csupán az őskinyilatkoztatás, az ősszülőknek az a paradicsomi állapota, amelyben Isten még közvetlen jelen valóság, ha úgy tetszik, az idő történeti rendjében állandó tapasztalati tény és tudás volt. A vele valamikor a teremtés után bűntelen időkben még szemtől szemben álló, Istentől közvetlenül az beszédet tanuló ember, írásaiban, fogalmi gondolkodásában közvetlenül szembesült a Teremtővel. Így vált alkalmassá arra, hogy a paradicsomból való kiűzetése után, amikor már elvesztette Isten színről színre való látásának képességét, még mindig őrizzen valamit az ős kinyilatkoztatás élményéből, és alkalmas maradjon ennek az élménynek a homályosuló emlékezetben való őrzésére, továbbadására. Ilyen módon az egymásra következő emberi generációk számára az Istenről való tudás és vallási érzék alapvető forrása, vallási fogalmaink gyökere a tradíció, a hagyomány, a kollektív emlékezés. Az önmagát ismételten kinyilatkoztató Isten erre a vallási fogékonyságra építi bibliai önközlését, s lényeg tekintetében ez mit sem változtat azon a tényen, hogy az Isten eszme és az Isten eszménye nem emberi észszerű spekuláció, hanem Isten valóságának egykori érzéki megtapasztalása révén kerül belénk. Ezzel a szellemi formulával a tradicionalizmus hívei nem csupán a naív panteizmushoz kerültek közel, de a nyílt fideizmus álláspontjára is helyezkedtek, hiszen a hit alapja számukra a hagyomány el- és befogadása, megöröklése, nem pedig észszerű belátás vagy a kinyilatkoztatás megismerése által támasztott hit, és az azt segítő isteni kegyelem által válhat valóságossá. Az egyén vallási világában mindennek eszköze nem lehet más, mint a közösségi tekintély által közvetített hagyomány elfogadása és az intuitív hitélmény. Az utóbbi egy olyan tudás előtti tapasztalat birtoklását jelenti, amely minden észszerűséget és megfontolást megelőzően már a teremtmény ember birtokában van. A szóban forgó nézeteket Botán strasbourgi teológia tanárként még 1830 körül fejtette ki, és felfogását tanítványainak köre is képviselte. Nem kell sokat töprengenünk, hogy belássuk. A tradicionalista felfogás ellenében a tanítóhivatal el is elutasító véleménye egy pillanatig sem lehetett kétséges. Botán már 35-ben arra kényszerült, hogy püspöke felszólítására nyilatkozatot írjon alá egyes állításai visszavonásáról, ezt pedig 37-ben és 40-ben újabb dokumentumok kényszerű aláírása követte. 16. Gergely pápa, a római kuriális hivatalok és az ügyben leginkább érintett francia püspökök egyaránt elutasítóan vélekedtek a tradicionalista felfogásról. Botán ügyében a kúria által kiadott 844-es levél az irányzatot a végletes fideizmus és irracionalizmus védkében marasztalta el. Ez a dokumentum a szerző hibájának nevezte, hogy eltorzítja a hit és az értelem kapcsolatát, alábecsüli az értelem jelentőségét a hit titkai befogadásának folyamatában. Botán téved, amikor a bibliai szövegekben nem közvetlen értelmi úton is mérlegelhető kijelentéseket lát, hanem csupán egy homályos őskinyilatkoztatás emlékeit, ebből pedig már szinte természetesen következik, hogy a krisztológiában és a kegyelemtanban a katolikus hitfelfogással ellentétes következtetésekre jut. Az elmarasztalás Botán mellett másokat is érintett. De Bonald, a bírálat egyik címzetje ekkor már nem volt az élők sorában, Botán viszont engedelmesen alávetette magát a római cenzúrának. Tanítványa Augustin Bonetti pedig, aki ennek a vélekedésnek egy mérsékeltebb változatát dolgozta ki, 55-ös elmarasztalása után ugyancsak alávetette magát a tanítóhivatal figyelmeztetésének. A bajor katolikus megújulásban meghatározó szerepet játszó romantikus vallásbölcselő Franz von Baader felfogásának csak egyik mozzanata volt a tradicionalizmus őskinyilatkoztatás eszméjének elfogadása, amelyet romantikus intuicionizmussal egészített ki. Baader, aki eleve kapcsolatban állt a Görres és a Schlegel fivérek által irányított szellemi körrel, sokat merített a vallásos fordulata utáni Schelling romantikus miszticizmusából. Az isteni tudás, a teremtő tett és a kibontakozó öntudat fejlődésének dialektikája volt az a gondolati séma, amelynek alapján Baader szinte már teozófiai rendszeré próbálta kimunkálni az általa spekulatív dogmatikának nevezett új hittudományt, amely nem csupán egy dinamikus, önmagában, önmagát kibontakoztató Isten fogalmával, de egy belőle kiáradó, fejlődő vallási tudattal a klasszikus német filozófia dialektikus idealizmusa által kialakított fogalommal is dolgozott. Szinte természetes, hogy ez a dinamikus, dialektikus isteneszme és a belőle kibontakozó vallási tudás sem nyerhette el a római teológusok tetszését. Baader és követői névtelen és közvetett elítélésére a 830-as évek után több alkalommal is sor került egyházi dokumentumokban, teológiai vitákban. Ezek a példaértékű elutasító döntések világossá tették, hogy a katolikus egyház továbbra is végérvényesnek, tanítása normatív alapjának tekinti a kinyilatkoztatás természetfelettiségének és történetiségének egyidejű állítását, az utóbbiról pedig vallja, hogy az önmagában is több históriai eseménysornál és maradéktalanul ő a bibliai kinyilatkoztatás hagyományával az egyház évre épülő ősi hitében ölt testet. Mindez azonban értelmi eszközökkel is megközelíthető. A katolikus egyház még a racionalizmus kritikájának elhárítása érdekében sem mondhat le a hit tényei értelem általi befogadásának, megalapozásának és megvilágításának igényéről. Kedves hallgatóim, ennyit mára, Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallották. Mária Rádió.